Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunknak az első versét énekeljük el. A 8. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet, testvérek, és készüljünk az ige hirdetésére, illetve a keresztelésre első alkalommal. Tehát a 329. dicséretünk második versét énekeljük, és közben szeretettel készüljünk arra, hogy gyermeket és felnőtteket keresztelünk. Második vers így kezdődik: Nem éltem még e föld színén. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten nevében köszöntelek benneteket, testvéreink, akik eljöttetek magatok és elhoztátok ezt a kicsi gyermeket, hogy a keresztség által ti magatok is és gyermeketek is befogadtassék ide az Anya Szent Egyház közösségébe, a Krisztus hívőknek gyülekezetébe. A feltámadott Krisztus mielőtt mennyei dicsőségben elment volna, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait, hogy a keresztség sákramentuma által hirdessék az embereknek az ő nevét és az ő országának dicséretét. Legbővebben elénk adja Máté írása szerinti evangélium 28. rész 18 és 20. vers. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy másik igét is hoztam erre a mai ünnepi alkalomra. Márk evangéliumából olvasom az igét, a 10. részből, 13. versből. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Istennek országa. Testvéreket kérem, foglaljanak helyet, ti maradjatok állva. Kedves szülők, keresztszülők, Isten és a gyülekezet előtt hálaadással a szívünkben állunk meg veletek együtt itt a gyülekezet színe előtt, hiszen ünnep ez a mai nap. Az Isten félő embernek egy szép magatartása, hogy hálát ad. Hálát tud adni a feljebb valónak, a magasabb rendűnek, az Istennek, az életért. Azért az életért, amit megteremt, amit kezetekben tartotok, hiszen mosolyog, él, és a kis életével beörvendezteti a ti életeteket ez a kicsi gyermek, és azért az életért, amit a tiétek, felnőtteké, akik tudatosan benne vagytok már a magatok életetek útjába, és tudatosan fölvállaljátok, hogy egy közösségnek, az Anyaszentegyháznak, ennek a gyülekezetnek a részévé kívántok válni, és valami egészen különlegeset, valami titkot magatokénak mondani. És mi pedig, kedves gyülekezet, szintén hálát adunk, hiszen örvendezünk veletek együtt ennek a szép ünnepi alkalomnak, mert jelenlétünkkel kifejezzük, hogy veletek egy és ugyanazon hitben, szolgálatban vagyunk, szeretetünkkel kifejezzük, hogy mindent megadunk segítségben, lelki közösségben, hogy ti otthon érezzétek magatokat ebben a gyülekezetben, és persze kifejezzük a hitünkkel, hogy a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz tartozunk, és őt szolgáljuk, és az életünket a gyermek életével együtt, és az új életünket, vagyis a hitben megszületett életünket, a Szentlélek Isten ereje táplálja. És tőle nyerjük ezt a forrást, és érte adunk hálát. Bizony, milyen nagy dolog az, amikor egy közösség azt érzi, hogy nem csupán a földi dolgok felhalmozása szempont, hanem szempont a fölfelé való tartozás. És a fölfelé való tartozásban társak vannak mellette, hittestvérek. És ebben a hittestvérben való osztozkodás, az hálaadással, örömmel tölt el bennünket, hogy Isten közösségében ugyanúgy egymás mellett állunk. Nos, ez a mai nap kitüntetett nap éppen ezért. Mert hálát adunk értetek, akik ti felnőttként úgy határoztatok, hogy ebbe a közösségbe teljes joggal Krisztus gyülekezetének tagjaivá váltok, és háladás azért, mert ezt a kicsi gyermeket még ölben, de nagy szeretettel elhoztátok közénk, hogy ő még ugyan nem önálló döntéssel, de a ti szeretetek által, a ti meggyőződő szeretetetek által ő is ide tartozzon, és így élje a gyermek, majd a felnőtt életét. Az ige, amit hoztam, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké Istennek országa, mondja Jézus, egy meghívásról szól. És ez a meghívás különösen is az anyáknak és a gyermekeknek szól, ami azt hiszem ebben a helyzetben még inkább aktuális a ti számotokra. Vagyis Jézus, amikor életében bizonyságot tett az Isten végtelen szeretetéről, nagy tömeg követte őt, férfiak, gyermekek, asszonyok, és a férfiak teljes joggal ott lehettek, hallgathatták az üzenetet, de a gyerekek, az ilyen picurkák, most ugye a nagy csöndben van, de mindjárt, ha rákezdi a maga nyelvén, akkor ugye megzavarhatja a komoly beszédet. Hát ezt gondolták a tanítványok is akkor, abban az időben, hogy a gyermekek csak zavarják a mestert, és menjenek el. Majd a férfiak meghallgatják a tanítást, és elmondják az anyáknak. És Jézus, amikor meglátja ezt a jelenetet, hogy a tanítványok el akarják küldeni az anyákat a gyermekekkel, akkor azt mondja, engedjétek hozzám, és ne tiltsátok. És meghívja az édesanyákat a karonülő gyermekeikkel abba a közösségbe, ahol az ő végtelen szeretete árad. És amikor ez a meghívás megtörténik, akkor ebben a meghívásban ott van a mi Úrunk Jézus Krisztusunknak az átölelő szeretete. Mert én egy igét olvastam, amiben a meghívást tolmácsoltam, de az igét egy cselekedet követi. Jézus oda megy ezekhez az anyákhoz, az ilyen kicsi gyermekeikkel, és átöleli őket. És ebben az ölelésben nem csak az Isten minden emberi értelmet felülhaladó szeretete van benne, hanem benne van az embernek a másik emberért vállalt szeretet közössége. Vagyis, hogy a teremtő akarat megjelent a fiúban, de ez a fiú önmagát adta, egészen elmenve a halálig, hogy nekünk, benne hívőknek életünk legyen. Nos, éppen így hívott meg benneteket, jelképesen, ige által Krisztus az ő szeretet közösségébe. Hiszen nem csak, hogy utánatok szólt, de ti ezt a meghívást meghallottátok. Mert már hetekkel, hónapokkal a mai ünnepi alkalom előtt készültetek arra, hogy itt az Úristen színe előtt, a gyülekezet közösségében együtt vallást tegyünk hitünkről, és kijelentsétek szándékotokat, hogy mostantól Istennek éltek. És így hoztátok el kicsi gyermeketeket is, akit a mai napon gyönyörű szép fehér ruhába öltöztettetek, elkészítettetek, hogy külsőképpen is, nem csak lelkileg, egy ünnepi élménynek, eseménynek a része legyen. És amikor eleget tettetek ennek a meghívásnak, akkor én hiszem és vallom, hogy mi, a kedves gyülekezet, átéljük veletek együtt Jézus átölelő szeretetét. Néhány pillanat múlva hullik a vízcsepp a gyermek és a szülők, keresztszülők homlokán, és ez azt jelképezi, hogy tisztára mos benneteket a Szentlélek Isten. És ebben a megmosakodásban Atya, Fiú, Szentlélek Isten közössége benne van, benne vagyunk mi is a lélek által, kaptok egy áldást. Mert a történet, amit felolvastam, Jézus meghívta az anyákat, a pici babákkal, megölelte őket, és nem engedte el őket áldás nélkül. És azt mondta, ilyeneké, pontosan ilyeneké az Isten országa, akik feltétel nélkül őt el tudják fogadni. Mert ez a feltétel nélküli elfogadás a gyermekre illik leginkább. Aki úgy tekint a szüleire, mint a gondozókra, mint a tökéletes szeretetre, aki nem feltételezi sem az anyáról, sem az apáról, sem a keresztszülőkről, hogy bármit, amit mond, tesz, azt rossz szándékkal tenni. Nos, épp ilyen az Atya Istennek elfogadó szeretete. Hogy ti a pici babával, felnőtt emberként ugyanazt az elfogadó gyermeki szeretetet élhessétek át a Krisztus szeretetében, ami teljességre vezet. Vagyis, hogy a saját életeteket, annak minden állomását úgy tudjátok megélni, hogy közben azt élitek át, hogy Isten veletek van a világnak végezetéig, minden percben, minden órában, még akkor is, hogyha ti a saját életetekkel védelmezni szeretnétek ezt a kicsit, akkor is mellettetek van, amikor ti ezt nem látjátok, nem tudjátok. És persze ott van ennek a keresztelésnek a szépsége és ünnepi órája mellett a felelősség. És végül ennek a felelősségnek az üzenetét helyezem a szívetekre. Úgy éljetek, kedves szülők, keresztszülők, hogy a ti életetek a gyermek előtt példa lehessen. Hogy rajtatok keresztül megérezze, milyen a szerető Isten, milyen az elfogadni tudó Isten, aki bennünket olyannak szeret és olyannak fogad el, amilyenek vagyunk. Ez elsősorban a ti felelősségetek, hiszen ti vagytok nap mint nap vele. És persze a miénk, kedves gyülekezet, a tiétek egyen-egyenként, úgy imádkozzatok ezért a családért, a felnövekedő életért, hogy a ti hitetek által megerősödjön a kicsi, az anya, a keresztmama, az apák, hogy a hitben elmondott imádság Krisztus által soha nem hiába való. Ebben az üzenetben áldjon és szenteljen meg benneteket az élő Isten. Amen. Kedves gyülekezet, mondjuk el együtt, fenn hangon, minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetem és anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testnek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves édesanya, kedves keresztanya, hozzátok intézem a kérdést. Készek vagytok elfogadni Isten szövetségét és szent keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává, Krisztus követőjévé lenni? Igen.
Csillag, keresztellek én téged, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleket nevének. Amen. Zsuzsanna, keresztellek én téged, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleket nevének. Amen. Most pedig kérem a gyülekezetet, hogy fennállva legyen tanulja, hogy ők keresztül fogadalom tételét. Keresztény testvérei mondják utána, én.
Ígérem és fogadom,
hogy Jézus Krisztusnak, igaz követője, református keresztény, Anya Szentegyházunknak,
Egész életemben hűséges.
Úrvacsorával rendszeresen élő.
Szolgáló.
És áldozatkész tagja leszek.
Isten engem is segít.
Most pedig hozzátok intézem, kedves szülők, kedves keresztülők, a gyermek keresztélésével kapcsolatban néhány kérdés. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által, az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadni? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, önként vallást tegyen, Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, konfirmáció alkalmával itt a gyülekezetben? Most pedig benneteket kérdezlek, kedves gyülekezet, ígéritek-e, hogy ennek a kisgyermeknek minden segítséget megadtok, hogy imádsággal, szeretetben hordozzátok ő és a szülő, keresztülők életét, és minden reménységben, örömben belül osztozkodtok. Ígérjük és fogadjuk. keresztül növekedjetek testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És reménykedjétek, hogy az ígéret tiétek, és a kicsi gyermekek, hogy Isten megváltott, és kegyelem által megőriz bennünket az örökkévalóságot. Isten áldjon benneteket. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és áldással 134. Zsoltárunk harmadik versével, áldás kívánással mondjunk hálát Istennek. Megáldjon téged az Isten.
Áldás békés, kettős keresztül család, megkérem foglaljanak el a padokban, és nagy örömmel öltött el, hogy itt voltak. Kedves testvérek, hallgassák meg a hirdetéseket. Elsőrenden tisztelettel és nagy szeretettel köszönjük ismételten gyülekezetünkben Lakatos Enikő nagy tiszteletű asszonyt, aki a budai református gyülekezet lelkipásztora. Megköszönve ige hirdetési szolgálatát, az Úr áldását kérem a gyülekezet nevében életére és szolgálatára. Jelentem a gyülekezetnek, hogy nagy tiszteletű Kéri Tamás lelkipásztorunk és gyülekezetünk 8 házaspárja Márkaházán házaspári hétvégén vesz részt, ahonnan is szeretettel üdvözlik a gyülekezet minden tagját. Hirdetem, hogy Isten tiszteletünkön megkereszteltük Földvári Zsuzsonna testvérünket, Szabó Csilla testvérünket, valamint Palicska András és Szabó Csilla Palicska Bálint nevű gyermekét. Isten adjon áldást a megkeresztelt családok életére, és esküjük megtartására, erőt és egészséget hitbéli életükhöz. Hirdetem az alkalmakat, ami a hirdető táblánkon is megtalálhatóak. Hétfőn az Olajág otthonban biblióra lesz 10 órakor, kedden 17:30 órakor kékkeresztes biblióra lesz, szerdán 18 órakor a gyülekezeti teremben biblióra lesz, szombaton a szokásos ifjúsági alkalom szintén meg lesz tartva. Hirdetném a nyári táborokat. A hátrányos helyzetű gyermekek tábora Rákóczi kertben 2015. július 13 és 17 között időszakban lesz megtartva. Jelentkezés a lelkész hivatalban, illetve az iskolai hitoktatóknál lehetséges. A gyülekezeti gyerektábor szokás szerint a Weissmann-Fritza középiskolában 2015. augusztus 10 és 15-i időszakban lesz megtartva. Jelentkezni lehet Nagy Jánosné táborvezetőnél és a lelkész hivatalban. Az ifjúsági tábor Kishútán lesz idén, 2015. augusztus 16 és 22-e között, jelentkezés Kéri Tamásné Rozikánál, illetve a lelkész hivatalban. Kedves testvérek, akit Isten indít, szolgálattal, adománnyal és bármilyen módon támogatni kívánja a táborok megvalósulását, kérem, hogy az iratterjesztésnél a lelki hivatalban és a táborvezetőknél lesz jegyezzék. Adományaikat, szolgálataikat előre is tisztelettel megköszönjük. Kedves testvérek, jelzem a gyülekezet felé, hogy az örökségvédelem eljárás tovább folytatódik gyülekezetünkkel. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy műemléki értékként történő nyilvántartásba vették gyülekezetünket, és június 19-ig meghosszabbították ennek a határozatát, amely azt jelenti, hogy jelenleg nem tudunk továbbra sem pályázni semmiféle felújítási keretre, emiatt továbbra is az maradt érvényben, hogy megkerestük a illetékes szakminisztériumot, önkormányzatot és a püspöki hivatalt, tehát ez az rendelet tovább folyik és végezzük továbbra is a kiadott feladatokat. 2015. 6. hó 14-én tanérzáró istentisztelettel zárjuk be a 2014-15-ös tanévet. Gyülekezet szinte megköszönve Úrunk áldását a hitoktatáson, hitoktatóink és a gyermekeink egész éves közös munkáján. Kedves testvérek, szomorú kötelességeknek el kell eleget tegyen. Egy 30 éve elhunyt és egy 15 éve elhunyt testvérünkre emlékezünk. A család nevében. A múltban visszanézve valami fáj. Valakit keresünk, aki nincs már. Nélküle szomor üres a ház, még most sem hisszük el, hogy végleg itt hagyott. Huncut mosolyát még mindig látjuk, hogy belépjen az ajtón, még most is várjuk. Tudjuk, hogy nem jön. De olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Fentről vigyázol, óvod utunk. Téged elfelejteni sosem fogunk, emlékezünk, hisz jó ember volt, ki mindenkit szeretett. Mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment csendesen, mint a legyünk hónap, de emléke szívünkben itt marad. Barta Károly testvérünk 48 éves korában tért ki a szeremtőjéhez 1995. júniusában. Felesége, családja, emlékszik rá, hisz egy csodálatos embert vitt el az út. Leánya így emlékezik. Elnémult egy hang, egy szív utolsó dobbant. Lehűlt egy fénylő csillag, megkondult az égi harang. Ő volt a jóság példája, a szeretet mintája. Tudjuk, nem hagyott itt minket, csak előre ment. Szeretette szívünkben örökké él. Ugyanebben a családban 15 éve tért vissza teremtőjéhez, 86 éves korában egy édesanya, egy nagymama, egy dédnagymama, akiről így emlékezik a család. Egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, ez azért van, mert szeretünk hiányzó nagyon. Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehetett. Kedves testvérek, egy igével zárnám le az emlékezést. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fia, Istennek fiai, tudjátok pedig azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Fájó szívvel emlékezünk el, hogy testvéreinkre megnyugvást és békességet kívánunk a testvérek szívébe. Hirdetem az adakozás szolgálatát, tudva jókévi adakozott megáldja az Úr. Több hirdetvalom nem révén, az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezet őriző pásztora. Isten megáldja a gyülekezet tagjait.
Testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, 161. dicséretünknek valamennyi versét énekeljük el. 161. dicséret így kezdődik, Siess keresztény, lelki jót hallani. Hallgassátok meg testvéreim Istennek igéjét, amint az megszólít bennünket. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom az igét az első fejezetből, a negyediktől egészen a nyolcadik versig. Figyelmes szívvel hallgassátok. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem. Hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szent Lélekkel kereszteltettek meg. És amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ő pedig így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Isten tegye áldássá az ő igéjét. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, álljunk föl és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, áldunk és dicsérünk magasztalunkat a nevedért, hogy teremtő akarat, fiúban megjelent váltság és közösséget egybeformáló egy akarattal megajándékozó Szentlélek Isten vagy, aki íme látható formában érezhetően most is közöttünk van, hiszen keresztség ajándékát adod, közösséget bőveltetsz, részeltetsz örömben, és legfőképpen most igédben megajándékozol saját magaddal minket, hogy van értelme a közösen elmondott imádságnak, és van ereje ennek a közös imádságnak, amit a te nevedben mondunk el, mert ha már ketten vagy hárman elmondjuk mindezt a nevedben, akkor te meghallgatsz minket, és megadod minden szívünk kérését. Urunk, köszönjük ezt a biztos üzenetet. Köszönjük azt, hogy nem kell gondolkodnunk, hogy mit miért teszel, hajtasz végre, mi miért következik az életünkben. Pusztán ki kell nyílnunk, meg kell erősödnünk az igent mondásban, és te akkor lélek által egészen konkrétan adod az üzenetet, hogy mi az, ami a következő lépés a mi útunkban. Így kérjük a mai délelőtti Isten tiszteletünk további megáldását, szentségét. Add, Urunk, hogy egy akarattal, közös bizonyságtétellel tudjuk a te nevedet hirdetni, vallást tenni, fölfelé tekinteni és közben dicsérni téged, és megerősödni abban, hogy te már régen igent mondtál a mi életünkre, a gyülekezetünk életére, és a te egyházad, a te néped életére egyaránt. Így küldd el a Szentlélek ajándékát, Urunk, vezesse szívünket, engedje, hogy megnyíljon az értelem is, és ne pusztán érzéssel, hanem teljes meggyőződéssel tudjuk azt mondani: te vagy a mi életünk, a mi megváltunk, és Urunk, önmagunkat adjuk neked, úgy, ahogy vagyunk. Így kérjük a bocsánat ajándékát, hogyha elrontottunk, hogyha megbántottunk bárkit is, vagy bármit is, akkor engedd, Urunk, hogy a bocsánat kérésünk elhallatszódjék hozzád, és újat építs bennünk. Ezzel az újjal, ennek a reményével érkeztünk hozzád. Áld meg közösségünket. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 463. dicséretnek az első versét leülve énekeljük el. 463. dicséret első verse: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Egy lángod jár.
Folytatom testvérek a megkezdett ige szakaszt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, és ezt az igét szeretném magyarázni és közöttetek, tehát apostolok cselekedetei első rész, 9. verstől 11. versig olvasom, és 14. verset teszem még hozzá. Hallgassátok! Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. És ezt mondta, Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemben közelében van, szombatnapi járóföldre, és valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és az ő testvéreivel együtt. Kedves testvéreim! Bizony ismerős ez az ige szakasz, különösen nemrég volt áldozó csütörtök, pünkösd ünnepe, amikor ezeket az igéket különös kitüntetéssel olvassuk, és hát nem is az utóbbi időben nem ismeretlenek ezek az igék, hiszen az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a részeit olvassuk napról napra a Biblia olvasó kalauzunkkal együtt. Én most kiragadva ezt a részt valahonnan onnan indítanám, hogy egészen biztos ismerős az a kérdés, hogy valaki megszólít bennünket, vagy talán bennünk is megfogalmazódott már, hogy mikor már lesz végre rend ebben a világban. Hányszor hallottuk ezt akár ismerőseinktől, esetleg magunktól is, mikor tesz már rendet Isten, hiszen annyira szükség lenne a rendre, mert sok minden össze van keveredve, kívülről, belülről, közösségeinkben, vagy éppen a saját életünkben sokszor sokféleképpen érezzük a rendnek a hiányát. És hát persze mi is feltehetjük ezt a kérdést itt most együtt, és nem is kell személyesen a saját életünknek akár adott esetben a nehézségeire gondolni, hanem még ha felszínen mozgunk, még akkor is meg tudjuk ezt a kérdést fogalmazni, hát annyiféle békétlenség van a világban, és háborúságok, és persze sokszor az emberek magányosak, leginkább ez a mai társadalomnak a nehézsége, és hát tegyük hozzá, bár szépen megtelt a templom, mégis akár Budapesten is, akár vidéken is sok esetben elférnének még az emberek a templomban. Egyrészt magányosak, másrészt meg a közösségekkel mégis nehezen élnek. Hát mikor lesz már rend? Tehetnénk föl együtt a kérdést. A történet, amit felolvastam, a Krisztus mennybe menetelének egy részlete, amit én most közétek hoztam, ez nagyjából ugyanezzel az érzéssel íródhatott, amikor a tanítványok látják az eseményeket, és egyszerűen önkéntelenül föltör bennük, hogy mikor lesz már elrendezve minden, hát Jézus azért jött vissza a halálból, azért él ebben a megdicsőült testben, és közöttük van 40 napig, hogy egész biztosan el kell jönnie a rendnek. Tegye már végre helyére a dolgokat. Mert hogy rendezetlen volt akkor is a világ, nem csak külsőleg, római hatalomnak az uralma alatt, korrupt vezetők összejátszásával, mert nem csak a rómaiak voltak korruptak, hanem még a saját vezetőik is korruptak voltak, Heródes és az ő udvar tartása összejátszott a rómaiakkal. Aztán megérkezett a proféciák által betöltött üzenet, Isten emberré lett, végre elhozta a megváltást, az örökkévaló üzenetet, de nem értették meg. Nem értették meg, hogy mi volt a Krisztus üzenete, és éppen ezért a félreértés miatt, az emberi gyarlóság miatt, ennek az egésznek a következménye a halál és a kereszt lett. De feltámadt Krisztus, Legyőzte a halált, legyőzte a sátánnak, a gonosznak a hatalmát, megdicsőült az ő testében. Még 40 napig részt vett az embereknek az életében, kiváltképpen a tanítványok életében, ugye megerősítette őket, és azt mondta, most rajtatok a sor, menjetek, és hirdessétek mindazt, amit rátok bíztam. És elmegy, és eltávozik tőlük, és pedig hát azt gondolhatták a tanítványok, hogy még nincs rend. Még nem kéne elmenni. És hát ekkor kérdezik meg tőle, a fölolvasott ige szerint, Uram, hát nem ebben az időben állított fel a te királyságodat Izraelnek. Vagyis kiábrándíthatta volna már őket a kereszt, hogy nem valami politikai paktumról van szó, amikor Jézus rendet tesz, hanem az áldozat, az önmagán túlmutató áldozat, a szeretet szolgálatának üzenetét hozta, és ennek a királyságát, ennek az örök érvényű erejét hirdeti, még mindig nem értik, még mindig kérdeznek. És amikor kérdeznek, akkor értelemszerűen választ is kapnak. És Jézus valóban válaszol. És ebben a válaszban két dolog van benne. Egyrészt megerősít, másrészt elszomorít. De megerősít, még mielőtt elszomorítana. És kezdem a rosszabbal. Elszomorít. Azt mondja Jézus, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről, alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Vagyis az időnek nem ti vagytok az urai. Az idő el van rejtve a ti szemetek előtt, Istennek szándéka van, Isten szándéka láthatóvá lett a Krisztusban, Isten szándéka beteljesedett nem csak a halálával, hanem a feltámadásával, majd a mennybe menetelével, a lélek kiáradásával, és ez a szándék íme ma is láthatóvá lett, hiszen bővelkedett a gyülekezet, gyarapodott lélek által. Igaz? És nem a ti dolgotok elrendezni ezt az egész életet, mert volna mit elrendezni, igaz? Lenne mit csinálni, akár ebben a gyülekezetben is, a réteg alkalmakat, akár a ti magatok életében, az enyémben, a sebeket, a fájdalmas pontokat begyógyítani, bőven lenne mit tenni. És azt mondja Isten, Jézus által nem a ti dolgotok. El van rejtve előttetek, ne avatkozzatok ebbe bele. Elszomorít. De mindezt úgy teszi, hogy közben meg is erősít. És azt mondja a 8. versben, ellenben erőt kaptok. Amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, ugye ezt hozzá gondoljuk Galileában, és egészen a föld végső határáig. Vagyis várakozzatok, de ebben a várakozásban nem vagytok egyedül. Ebben a várakozásban a Szentlélek Isten veletek van. Az ember hajlamos arra, hogy rövid lejáratú, nagyon gyorsan megoldandó, hatékony választ kapjon az élet felmerülő kérdéseire. Gyorsan. Tegnap kellett volna, tegnapra. Tegnapra már akkor is késő lett volna. Ilyenek vagyunk. És sajnos ez a mostani világunk, ez ebben egyre inkább megerősít bennünket. Gyorsan, felületesen, instant módon mindent meg akarunk oldani. És éppen ezért nehéz a várakozás. Az embernek nehéz ma várni. Nem szeretünk várakozni, sem sorba állni a postán, sem várakozni az orvosi rendelőben, ugyanúgy nem szeretünk itt a templomban sem várni arra, hogy az örökkévaló Isten nektek, velem együtt, rajtam keresztül, vagy a lelkészeteken keresztül üzenetet adjon, igent mondjon az életetekre. Tehát ez az ige először is abban erősít bennünket, hogy meg kell tanulnunk várni. És amíg várunk, addig nem valami süket csendben kell belemerülnünk, és abban a süket csendben keresni a helyünket, hanem ebben az várakozásban, csöndesen, belehajolva az Istenbe, mégis aktívan benne vagyunk. És itt ezen van a hangsúly, aktívan. Vagyis Istennek ránk, mint közösségre, mint gyülekezet közösségére együtt szüksége van. És mindez azért van szükséges, mindez azért szükséges, hogy ránk Istennek szüksége van, hogy mi valóban az ő eszközei tudjunk lenni. Ki tudjunk nyílni bizalommal Isten felé. És amit ránk bíz, amit átad, amit odaad, amit az imádságban majd ige által megerősít, azt be tudjuk fogadni. El tudjuk venni az ő szándékát. Vagyis nem tehetetlenül szemléljük csupán ezt az életet, mint egy kívülállóként, és azt mondjuk, hogy hát én ebben úgy se tudok mit tenni, hát körülöttem annyi minden van, és hát ez a sok minden, ez rajtam kívülálló, én annyit tehetek csak, és akkor meg is magyarázom a saját szerepemet. Nem, testvérek. Ez a csönd, ez a várakozás, ez az Istennek való odaszánás, ez azt jelenti, hogy belehelyezkedünk együtt az Isten szándékába, és elvesszük Istentől együtt a nekünk adott akaratát. És elkezdünk vele együtt cselekedni. Istennel. Istennel együtt megtenni azt, ami a miénk. Testvérek, ez történik az apostolokkal. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv Lukács írása szerint folytatása az evangéliumnak. És mindaddig, amíg meg nem íródott ez a könyv, az a 12 a leghűségesebb, aki Krisztus mellett állt, tanítványnak neveztetik. Vagyis valakik, akik tanulnak valamit. Istennek az igazságát. Isten igazságáról, bűnbánattartó, bűnbocsánatot adó szeretetéről, és arról a szolgálatról, amit az ő életével megajándékozott bennünket, azt tanulják. És amikor Krisztus meghal, majd föltámad, és megerősíti őket a 40 napban, íme most már a ti feladatotok tovább tanítani, akkor már nem tanítványok, már csak 11-en vannak, igaz? Hanem apostolok. Küldöttek. És azt mondja Isten, Jézus, ellenben erőt kaptok, eljön hozzátok a Szentlélek, és nektek kell tanúim lennetek. Tanútételt tennetek, tehát bizonyságá lennetek. Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában, tehát ugye az akkori helyeken, ahol megfordultak az apostolok, és végül azt mondja, a föld végső határai. Vagyis a mi feladatunk az apostolokkal, a küldöttekkel együtt, a bizonyságtétel, alkotó társaivá lenni Istennek. Nem csak az én ügyem, nem csak az egyes-egyes ember ügye, aki itt most a padok között ül, hanem a mi közös ügyünk. És ebben a közös ügyünkben egy nagyon szép jelenet történik, egyrészt megerősíti az apostolokat, és azt mondja, hogy na akkor most menjetek, menjetek, és rátok bízom, és csináljátok, mert ti most már ezt az igazságot magatokénak mondjátok, és megvagytok róla győződve. Nem csak tanultatok róla, hát az ember annyi mindent tanul, és aztán egy csomó mindent elfelejt, de azért, amiről meg vagyok győződve, ami átment rajtam, ami az egész személyiségemet megformázta, az megmarad. Na hát ilyen az ige. Ilyen a Krisztus evangéliuma, megmarad, és ennek leszek a hirdetője. Erre hatalmaz föl Isten. És ebben a történetben, amire a szép jelenetről, ahogy az imént beszéltem, Jézus megerősíti tanítványait, felhatalmazza őket, küld, és eltűnik. és eltűnik. Különös kegyelem az, amikor az ember meglát valamit az Isten szeretetéből. Amikor biztos benne, hogy ez nem embertől volt, hanem az Isten maga szólt hozzám. Akik most itt vagytok, biztos mindegyik őtöknek megvan a maga története. Nincs sok ebből az élményből, de az a néhány elég ahhoz, hogy ez az igen, ez az aktív igen, ez megerősítsen. Hát itt is ez történik. Látják Krisztus, előttük van, de aztán eltűnik. Az Isten kijelenti magát, a rejtőzködő Isten, és elfedi magát. Elfedi magát, bebújik abba a láthatatlan világba, ami az övé, amit mi egész életünkben szeretnénk megfejteni, kutatni, és csak néha, nagyon ritkán van módunk valamit meglelni belőle. De ez a történet arról szól, hogy amikor ott állnak, és ámulnak, és keresik, hova lett az Isten? Mert felhő takarja el a szemük elől, hiszen fölmegy a mennyekbe. Akkor két angyal jelenik meg. És ezek az angyalok arról bizonyítanak az apostolok előtt, itt most csoda történt. A Szentírásban, amikor az angyalok megjelennek, ott a rejtőzködő és az önmagát kinyilatkoztató Isten csodája mutatkozik meg. Máriának a születéskor, Józsefnek a felelősség vállalásakor, igaz? Vállalt. Társa. Légy társa az Istennek. És ebben megerősíti az angyal, a küldött, hogy legyen társa az Istennek. Nos, ezt éljük át, ezt látjátok a mennybe menetel alkalmán is. Megerősít bennünket az Isten, hogy amikor az apostolok látták őt felmenni, akkor hirdették nekik, hát miért álltok itt? Ugyan mit keresitek azt, ami elment már? A ti életetek itt maradt, és a lelket elküldi Krisztus. Ez az ige, amit én most olvastam, még pünkösd előtti ige, még csak az ígéret van meg, de mi pünkösd utáni gyülekezet vagyunk. Nekünk már megvan a bizonyosság. A lélek el lett küldve. Az Isten nem hagyott bennünket magunkra. És ez a lélek újra és újra kinyílik előttünk. És mi tényleg alkotó társaivá lehetünk az Istennek. Nem látom, de érzem, és bizonyságot tudok róla tenni. Mint ahogy nem láttuk az újjászületésnek a pillanatát, csak az végeredményt, a mai keresztelésben a bizonyságtételt a felnőttek részéről, amiért hálát adunk. Az utolsó mondatot olvastam föl ebből az igéből, amiben kiderül, hogy ezek az apostolok aztán hazatértek, és elkezdtek közösen egy akarattal imádkozni. Én azt hiszem, hogy ez örök érvényű. Úgy válunk leginkább alkotó társává Istennek, hogyha abban a várakozásban, amikor várjuk az életünk fordulóinak, a gyülekezetünk eseményeinek a megerősödését, megújulását, akkor várunk együtt. És az apostolok közben imádkoztak. Nos, hát ha mi is ebben a várakozásban együtt imádkozunk, egy szívvel és egy akarattal, hogy az örökkévaló Isten kinyilatkoztassa az ő akaratát, és mi, amikor ezt megkapjuk, akkor fel legyünk rá készülve, hogy meg is tudjuk azt tenni, amit rajtunk keresztül el kíván végezni. Isten így erősítsen meg titeket, a közös imádságban, a gyülekezeti elköteleződésetekben, a saját életetekben, mindaz, ami megoldásra vár. Isten így nyissa ki a szíveteket, hogy megértsétek az ő szándékát, és így mondjunk igent az ő akaratára. Amen. Testvéreim, válaszoljunk ének szóval. Az ige hirdetésére a már megkezdett énekünket 463-nak a második versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Mindenható Isten, hálásan köszönjük neked, hogy a bizonyságtétel a fiúról és a lélekről, az te hozzád köt. Éppen ezért a Szentlélek által összekötsz minket, egy közös szívvel, akarattal tudunk imádkozni, dicsérni téged, és közben kérni. Urunk, légy vezetőnk. Köszönjük, hogy nem kell egyedül mennünk a magunk útján. Hogy mellettünk vagy, hogy ebben a mostani órában is itt állsz mellettünk. Te pontosan ismered a lelkiséget, ami bennünk van, a bizonyságtételünk erejét, a tudást, az ismeretet. És persze azt is tudod, Urunk, hogy mi az, ami elromlott, mi az, ami elerőtlenedett, ami jobbításra, megerősítésre vár, amiben kérjük a te segítségedet, mert emberi erők szerint mi ezt nem tudjuk megtenni. Urunk, így kérjük, hogy érleld bennünk az igent mondás ajándékát, az aktív cselekedetet, szolgálatot. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, a gyermekekért. Különösképpen is a mai keresztelésben megélt hálaadó szeretetért, a hitvallókért, azokért a mai felnőttekért, akik vállalják a te nevedért a szolgálatot. Imádkozunk a gyülekezet kicsinyeiért, nagyjaiért, azokért, akik vállalkoznak arra, hogy alkalmas és alkalmatlan időben rólad bizonyságot tesznek. A családokért, akik vágyódnak utánad, Urunk, és keresik az alkalmakat, hogy hogyan lehetne hozzád közelebb jutni. Így kérjük, Urunk, a családok mellett légy mellette, ne hagyd őket magukra, hogy az aktív, imádkozó időben is kinyílhassanak. Hogy úgy legyenek áldássá ebben a gyülekezetben, ebben a társadalomban, vallást téve a te nevedről. Imádkozunk a felelősséget hordozókért, a szolgálattevőkért ebben a gyülekezetben, presbitériumért, szolgálókért, szolgálattevőkért, lelkipásztorért. Add, Urunk Istenünk, hogy az imádság megújítsa őket, hogy kérhessenek tőled, és hogy reménység szerint erősséget kapjanak. Így kérjük a te jelenlétedet a nyári gyülekezeti szolgálati alkalmakon. Így kérjük, hogy lámpássá lehessen ez a csoport, ez a gyülekezet, világítson az emberek között. És persze imádkozunk a saját életünkért is, Urunk, kiki elmondva a maga életét, sorsát előtted. Bocsásd meg bűneinket. Bocsásd meg azt, amit újra és újra hibaként elkövetünk. Nem tudunk levetkőzni régi ember magatartásunkból, pedig mennyire küzdünk ellene. Engedd, Urunk, hogy megerősödhessünk a te szent lelked szeretete által. Így hívunk, várunk, jöjj közénk, és a mostani csendes perceinkben, imádkozásunkban, amikor kiki maga megszólít téged, állj mellettünk, és szabadíts meg a gonosztól. Amen. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, énekeljük el együtt a székely himnuszt. Most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt is.
Oh.
Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és a már megkezdett énekünkkel zárjuk be ezt a mai ünnepi alkalmat. 463. dicséret, 3. és 4. versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent.